adásban egy hét múlva folytatjuk.
A mecénás véget ért, köszöni figyelmüket a szerkesztő Balogh József, legközelebb egy hét múlva jelentkezem itt a Klubrádióban a kortárs képzőművészet híreivel, és természetesen, ahogy ígértem, folytatjuk a Búza Barna szobrászművésszel készített beszélgetést is, de új tárlatokat is ajánlok majd. Köszönöm munkatársaimnak a műsor elkészítéséhez nyújtott segítséget, viszont hallásra.
Mecénás. Művek, művészek, műértők. Fél óra kortárs művészetről itt, a Klubrádióban. Szerkesztő műsorvezető Balogh József. Következnek a Klubrádió hírei.
3 óra van. Államreformot, adócsökkentést és gazdasági növekedést ígér Orbán Viktor, a Fidesz elnöke. Balesetre hivatkozó csalókat keres a rendőrség Sopronban, 2 millió forintot szedtek el idős emberektől. Már 11 halálos áldozata van az olaszországi vonat balesetnek. Idehaza borult, esős, hűvös idő várható, enyhülés csütörtökön kezdődhet majd. Jó napot kívánok, Debreceni Zsuzsa vagyok. Orbán Viktor szerint a parlamenti választás első fordulója az irányról szólt, arról, hogy merre menjen Magyarország, a második forduló pedig az egységről. A Fidesz elnöke nemzetközi sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy a programjuk 4 alappillérre épül. A helyszínről Fekete Tóth Eszter tudósít.
Egyszerű technikai kérdésnek tekinti a kétharmados többséget a Fidesz elnöke. Orbán Viktor nemzetközi sajtótájékoztatóján azt mondta, a kétharmad kapcsán nem az a lényeg, hogy a Fidesznek lesz ekkora többsége. Arról van szó, hogy minél nagyobb egység lesz a következő parlamentben, annál gyorsabban tudja kivezetni az országot a jelenlegi helyzetből. Kérdésre válaszolva arról is beszélt, a gazdaságpolitikai lépések közül a legfontosabb az adócsökkentés. Ha kormányra kerülnek, második lépésként átfogó támadást indítanak a bürokrácia ellen, illetve jól működő, hatékony államot akarnak létrehozni. Hangsúlyozta, hogy Magyarországot rövid időn belül a régió legversenyképesebb országává kell tenni. Arra a kérdésre, hogy lesz-e a két forduló között Orbán mesterházi vita, úgy válaszolt, előzőleg is azt mondta, akkor lesz vita, ha még lesz ennek értelme, ezen még el kell gondolkodnia.
A Fidesz elnöke párhuzamot vont az elmúlt évek kormányzása és a tegnapi választási problémák között. Mint fogalmazott, szétesett és a működés képtelenség szélén álló országot jellemez az, hogy a voksolás tegnap szervezetlen volt, az igazolással szavazók órákig álltak sorba, és végül káosz alakult ki. Újságírói kérdésre válaszolva az MSZP-t és a kormányt hibáztatta a szavazatszámlálás körül kialakult problémák miatt. Mint fogalmazott, a kormány volt a felelős a választás lebonyolításáért, ezért nem tehetik felelőssé az igazolással szavazó állampolgárokat. Előzőleg az MSZP szóvivője közölte, hogy bocsánatkérést várnak a Fidesztől, amiért azt állították, hogy a választásokon kialakult káoszért a szocialista párt a felelős. Nyakó István szerint a Fidesz ezen nyilatkozataival megtévesztette a választókat. A szocialista szóvivő közölte, választ várnak arra is, igaz-e, hogy az úgynevezett központilag szervezett szavazók okozták a káoszt. A politikus hangsúlyozta, ha kiderül, hogy az érintett szavazókörökben egészen más eredmény jött ki, mint a néhány méterrel odébb lévőkben, akkor várhatóan jogi útra terelik az ügyet. Közeli rokonok balesetére hivatkozó csalókat keresnek Sopronban. Egy banda a városban és környékén élő idősektől a múlt héten 2 hívással csak nem 2 millió forintot csalt ki. Egy 82 éves nőtől 800 ezer, egy 85 évestől pedig 1 100 000 forintot. A rendőrség több olyan esetről kapott bejelentést, amikor sikertelenül próbálkoztak a csalók. Volt olyan idős házaspár is, akiket nem csak telefonon, de személyesen is megkerestek. Főként diákokat szállított az a 2 kocsiból álló vonat Olaszországban, amelyik reggel kisiklott. Az eddigi információk szerint 11 halálos áldozata és legalább 20 sérültje van a dél-tiroli tragédiának. A közlekedési hatóságok szerint egy eltört öntözőcső miatt következett be a baleset. A csőből kiáramló nagy mennyiségű víz földet és köveket sodort magával egyenesen a sínekre, emiatt az egyik vagon kisiklott, a másik pedig felborult. Szombaton temették a repülő szerencsétlenségben elhunyt Lech Kaczynszky lengyel államfőt, az ottani sajtóhírek szerint. Az elhunyt államfő hivatalának volt vezetője nem zárta ki, hogy a temetési szertartás kétnapos lesz, vagyis szombaton és vasárnap tartják majd. Végleges döntés még nincs, mivel meg akarják várni, hogy az oroszországi Smolensknél történt szerencsétlenség minden halálos áldozatát hazaszállítsák. Közben Budapesten a lengyel nagykövetségen gyászkönyvet nyitottak, amelyet hétköznaponként lehet megnézni, illetve búcsúszöveget írni bele. A Városligeti fasorban lévő épületnél virágok és mécsesek is elhelyezhetők az áldozatok tiszteletére. Borongós esős idő lesz egész nap, nyugaton 7, észak-keleten legfeljebb 16 fok várható. Holnap és holnap után is hasonló időnk lesz, majd csütörtökön enyhülés kezdődik, és a hétvégén a mostani előrejelzések szerint már kellemesebb, változóan napos időre számíthatunk. Friss hírek és időjárás jelentés legközelebb 3:30-kor itt a Klubrádióban.
Klubrádió. Tények,
vélemények.
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora. A mikrofonnál Törtei Takács Kriszta.
A szerkesztő Sós Éva nevében is jó napot kívánok, Törtei Takács Kriszta vagyok. Az állami gondozásba vett gyerekek nevelése helyenként megélhetési forrásá lett. Legalábbis vannak, akik ezzel vádolják a főállású nevelőszülőket. Ennél azonban nagyobb problémák is vannak a gyermekjóléti szolgálatoknál. Erről beszélgetünk műsorunk első részében a velük foglalkozókkal. Majd megkérdezzük a húsipari szakszervezet elnökét, vajon eredményes volt-e az egy hónapja megalakult sztrájkbizottság tevékenysége. Végül pedig a 80 éves Magyar Iparszövetség régi nevén az OKIS terveiről beszél az ügyvezető társelnök. Már is kezdünk.
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora.
Uniós előírás is, hogy az állami gondozásba vett gyerekeket ne nagy nevelő intézményekbe vigyék, hanem családokhoz kerüljenek, olyanokhoz, amelyek vállalják, hogy főfoglalkozásként, vagyis munkaviszonyban a saját családjukból kiemelt vagy árva gyerekeket felnevelik. Miután azonban ezek a gyerekek gyakran, mint ahogy mondani szokás, sajátos nevelésű igényűek, tehát problémásak, az utóbbi időben több támadás is érte a nevelőszülőket, erről fogunk beszélgetni. A stúdióban köszöntöm Herzog Mária szociológust, jó napot kívánok, és Györfi Zsuzsát, az Országgyűlés Ombudsmani Hivatalának gyermekjogi szakreferensét. És telefonon itt van még velünk Tóth Katalin, Családgyermekifjúsági Egyesületnek a FIX döntés előkészítő programjának vezetője. Jó napot kívánok önnek is!
Jó napot kívánok!
Az ombudsmani vizsgálat milyen problémákat tárt fel egyáltalán? Volt-e egy komoly átfogó ombudsmani vizsgálat az állami gondozott, illetve a nevelőszülőknél elhelyezett gyerekek helyzetével kapcsolatban?
Mindjárt azzal kezdeném egy kicsit pontosítani, ez az állami gondozott gyerekek még mindig nagyon-nagyon sokszor elhangzik.
És az szakma, ezt ismerjük.
Igen, ezt ismerjük, de egy kicsit az ismereteket bővítve, gyermekvédelmi gondoskodásban levő gyerekekről beszélünk már nagyon-nagyon hosszú évek óta. Maga ez a kifejezés, ez az állami gondozott gyerek, azt gondolom, hogy egy picit megbélyegző, picit pejoratív, úgyhogy igen, próbáljuk ezt használni a gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyerekek, és nem az állami gondozottak. A nevelőszülők azok nem mindannyian hivatásos nevelőszülők, hanem vannak az úgynevezett hagyományos nevelőszülők is, akik ezt nem munkaviszonyban, nem főállásban csinálják. És a kérdés, az ombudsmani hivatal a nevelőszülőkről átfogó vizsgálatot nem végzett. Az említett speciális ellátást igénylő gyerekeket vizsgáltuk, a minisztériumi gyermekotthonokban elhelyezett gyerekeket. Ez a specialitás ezt jelenti, hogy a gyermekvédelmi gondoskodásba vett gyerekek közül, akik speciális ellátást igényelnek, ezek vagy súlyos magatartási problémákkal küzdenek, vagy pszichés problémájuk van, vagy már igen fiatalon alkohol és drog problémás gyerekek. Ők nevelőszülőknél többnyire nem nevelkednek, hiszen 12-14 évesek mire kikerülnek a családból, tehát ők intézményes nevelésben részesülnek. Sajátos nevelési igényük miatt speciálisan kiképzett nevelőszülőknél nevelkedhetnének. Ilyenek nincsenek sajnos, egyetlen egy csoportot képzett ki a Szociális és Munkaügyi Minisztérium háttérintézménye, nagyon kevés anyagi erőforrás hiányában nem volt rá lehetőség, hogy több ilyen nevelőszülő...
De ők jól működnek egyébként?
Nincsenek, alig van gyerek náluk.
De valljuk
be... igazából a gyakorlati tapasztalatot nem tudjuk elmondani, mert nincsenek náluk gyerekek.
Valljuk be, hogy nekünk, akiknek esetleg ilyen gyerekük van, azoknak sem könnyű feladat ilyen speciális nevelőségényű gyerekeket felnevelni.
Ez igaz, de azért azt látjuk a nemzetközi gyakorlatban, hogy éppen az a cél, hogy minél speciálisabb szükségletű egy gyerek, annál inkább családban kell őt nevelni, hiszen nyilvánvaló a kutatási, követési eredményekből, hogy ezeknél a gyerekeknél csak a nagyon személyre szabott komplex programok segítenek. Most intézményes körülmények között ilyet nagyon nehéz biztosítani, hiszen még a legkisebb lakás otthon is, mondjuk például egy angol vagy német rendszerben 4-5 fős, és ezeknek a gyerekeknek az esetében nagyon gyakori, hogy azt ajánlják az elhelyezési megbeszélésen, tárgyaláson, hogy egy személyes gondoskodás. Tehát olyan családba kerüljön, ahol ő az egyedüli gyerek,
oda tudnak rá
vagy figyelni. Terápiás okokból olyan családba, ahol más, nem problémás gyerekek vannak, de nála kisebbek, mert ennek nagyon jó hatása lehet. A másik dolog, amit Zsuzsa említett, itt a problémák sorában én azt jelezném, hogy akár gyerekotthon, akár nevelőszülő, az igazi katasztrofális helyzetet az okozza, hogy magukra maradnak, akár a gondozók, nevelők ezekben az intézményekben, akár a nevelőszülők, hiszen tökéletesen hiányzik az az ellátó szolgáltatói háttér, akár az ön által említett családban, vérszerinti családban nevelkedő, vagy problémák miatt családokból kikerül gyerekek esetében, a szakmai segítséget adná. Az nem várható el, ahogy a vérszerinti szülőtől se várhatjuk el, így a nevelőszülőtől és a gyerekotthoni nevelőtől is nem várhatom el, hogy mindenféle problémára neki speciális terápiás lehetősége legyen. Neki az a dolga, hogy felismerje, ha baj van, és az a dolga, hogy tudja, hogy kihez kell ilyenkor fordulnia, és együttműködjön a gyerekkel, a szülővel és ezzel a segítővel.
Azzal vádoltak nevelőszülőket, és a sajtóban is lehetett erről olvasni, és akkor most pontosítok, azokat a nevelőszülőket, akik főállásban nevelőszülők, tehát nem akik eldöntötték, hogy a gyereket magukhoz vesznek, mert esetleg nincs gyerekük, és fölnevelik sok szeretettel, hogy megélhetési céllal vállaltak gyereknevelést. Jogos-e ez a vád, és ezt Tóth Katalintól kérdezem, tulajdonképpen önök jól tudják, hogy milyen szempontok alapján lehet kiválasztani a megfelelő nevelőszülőket. Önök döntik el, hogy ki az, aki alkalmas erre, és ki az, aki nem alkalmas erre, hogy valóban lehetséges-e ez, hogy ez a vád, ez valójában jogos-e?
Hát először néhány szót a kiválasztásról, mert hogy én azt szeretném említeni, hogy a gyerekvédelmi törvény és a hozzátartozó rendelkezések meghatározzák, hogy egyáltalán kik jelentkezhetnek nevelőszülőnek. És ezt követően részt vesznek a leendő befogadó családok egy képzésen, ahol alapvetően a gyerekek szükségleteire koncentrál ez a képzés, ami egy döntés előkészítő tréning. Amikor elvégezték ezt a képzést, akkor még mindig csak a már említett hagyományos nevelőszülői feladatok ellátására szerződnek a nevelőszülői hálózatot működtető szervezetekkel.
Vagyis
nem hivatásos nevelőszülők lesznek, mint ahogy ön ezt
első
említett. Első lépcsőben. És erre még egy 300 órás képzés épül, amikor hivatásos nevelőszülővé válnak. Én nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy ha valaki végigcsinálja ezt a folyamatot, és immáron hagyományos nevelőszülőként tudja, hogy milyen feladatot lát el, és vállalja a 300 órát, tudja, hogy milyen nehézségek várnak rá, akkor mindezt megélhetési szempontból tennék. De engedje meg egy történetet, egy majdnem személyes történetet. Egy hivatásos nevelőszülő kollega egyszer azt mondta egy esetcsoporton, ahol összegyűltek a képzők, akik nevelőszülők és nevelőszülő tanácsadók, hogy igen, ő hivatásos nevelőszülő lett. És mi, akik ott a környéken nem találtunk munkát, mi segítünk a gyerekeknek, és ezzel a gyerekek is segítenek nekünk. És én azt gondolom, hogy ezzel nincsen semmi baj, ha valaki ezt a feladatot jól csinálja.
Én is azt gondolom.
Mert hangsúlyozom, ez munka, és nem is kis feladatokat ró a befogadó családokra.
Én is ezt gondolom, mégis megkérdezném öntől, hogy pszichológiai alkalmassági vizsgálaton átesnek-e azok, akik főállású nevelőszülők lesznek. Visszatérően vizsgálják-e azt, hogy ők alkalmasak-e erre? Tehát van-e egy kontroll?
Minden nevelőszülői hálózatot működtető szervezetnek lehetősége van arra, hogy pszichológiai vizsgálatot kezdeményezzen már
kötelező.
A nevelőszülői ellátás megkezdése előtt, és többnyire meg is teszik. És felülvizsgálatot is lebonyolítanak, és rendszeresen vizsgálják a nevelőszülőket, és bizony át kellene gondolni azt, hogy hogyan lehetne még jobban megtámogatni a nevelőszülőket a mindennapi nehéz helyzeteikben. Mert hogy ezt a támogatási rendszert jó magam is, hát kevéssé hatékonynak gondolom.
Ha szabad hozzáfűznöm, ugye ez az elvi konstrukció, ami a gyerekvédelmi törvénnyel életbe lépett, ez egy nagyon tisztességes és jó keretet ad a kiválasztásra, felkészítésre és az utánkövetésre. A gyakorlat azonban nem ilyen barátságos. Nem a konstrukcióban van a hiba, hanem azzal van baj, hogy a magyarországi szakmai közhangulatban is lehetőségeket is számba véve nincsen meg az a egyenletes, protokollokkal biztosított és újra mondanám szakmai támogatással megerősített háttér, ami például azokat a pszichológusokat és szakembereket, akik ezt a válogatást csinálják, akár az örökbefogadóknál is kellően felkészülté és kontrollképessé tenné. Tehát nagyon sokszor azt látjuk, hogy nagyon egyenletlenek az elvárások, és a gyakorlat is. Tehát vannak olyan szervezetek, vannak olyan megyék, ahol nagyon jól mennek a dolgok, és máshol rosszul mennek. Megint van olyan, ahol elmegy egy kiváló, nagyon meghatározó, karizmatikus kollega, és sajnos, aki helyette jön az esetleg, nem olyan kiváló. A következő probléma pedig, hogy az egész döntés előkészítő tréningnek a hatóköre az arra terjed ki, hogy mi egy nagyon alapos kiválasztási folyamatban, egy nagyon alapos felkészítés alapján egy kezdővonalra tudjuk ráállítani a nevelőszülőket. A probléma azonban az, hogyha nem kap folyamatos karbantartást a nevelőszülő, ezeknek a készségeinek, ismereteinek a karbantartása és a személyiségének a karbantartására, akkor erodál ez a tudás. Tehát ez ugyanúgy elvész, mint hogyha valaki bármilyen szaktudást megszerez, ráadásul olyasmit, ami őt emberileg is igénybe veszi, mondanám például az orvosokat, vagy pedagógusokat. Ha nem kap folyamatosan támogatást ahhoz, hogy a munkáját végezni tudja, akkor részben kiég, részben például olyan problémákkal szembe találkozva, amelyek számára valamilyen okból érzelmileg például megoldhatatlan, hogy mert még sose látott ilyet, vagy mert nincsen olyan, akitől segítséget kaphatna, ezért nagyon súlyos hibákat véd. Na most ennek itt nem csak az a tragédiája, hogy a nevelőszülő nagyon nehéz helyzetbe kerül, mint minden segítő, hanem hogy a gyerekek katasztrofális helyzetekbe tudnak kerülni.
Ezért kérdeztem, hogy mennyire követik nyomon, mennyire kontrollálják őket, mert mint ahogy minket is érhetnek mindenféle problémák, megváltozhatunk pontosan külső hatásokra, ők is emberek, velük is történhet bármi, és az, aki eddig jó nevelőszülő volt, egyéb okok miatt lehet, hogy most már nem éppen felel meg neki, tehát lehet, hogy jobb lenne, hogyha a gyerekek nem náluk lennének. Mindjárt folytatjuk, a hallgatóktól is csak egy perc türelmet szeretnék kérni.
Klubrádió. Tények,
vélemények. Reklám.
Easy Rider futásszolgálat. Hívja a 061-315-55-55-ös telefonszámot.
Diploma előtt. A nagy sikerű film most a Madách Színház színpadán fantasztikus kettős szereposztásban.
Mrs. Robinson szerepében Udvaros Dorottya,
illetve Nagykálózi Eszter, Benjamin szerepében Kovács Lehel.
És Szente vagy.
Rendező Herendi Gábor.
Bemutató április 24-én és 25-én.
Diploma előtt a Madách Színházban.
Rosszabb is lehetne, ezzel inti le lázadozó heves sorstársát az óvatosabb, úgyhogy várnak. Mrozsek népszerű darabjában Eperjes Károly és Gáspár Sándor mutatja meg, milyenné teheti az embert a bizonytalanság, és nagyon kell nevetni, meg fáj is. A striptease 20 esztendeje játsszák ők ketten, és bár ez legendás előadás, még mindig van, aki a cím után izgalmas vetkőző számot vár a Komédium Színházban. Mondjuk azt is kap.
Hát igen, a striptease az tulajdonképpen áttételesen és konkrét értelemben is vetközést jelent ebben az előadásban. Átvitt értelemben a lelki vetközést jelenti, amikor teljesen kifordítják önmagukból a helyzetek a két szereplőt, konkrét értelemben pedig valóban megszabadulnak ruháiktól, alsógatyában tőrén várnakoznak a végítéletre.
És hogy hogyan kerültek ebbe a helyzetbe?
Nagyon egyszerű az alapképlet, két átlag ember, nevezik őket akár hivatalnoknak, elindul reggel otthonról, egymástól függetlenül, és ugyanabba a az ismeretlen pincébe, vagy bárminek nevezhetjük helyiségbe zuhan. Az egyik, akit én játszom, ő megpróbál félelmében lépéseket tenni a dolog felderítéséért, a másik pedig a nem cselekvésben, a mozzanatlanságban próbálja feloldani magában ezt az óriási feszültséget.
Azt sem tudják, mitől félnek, azt sem, mit akarnak tőlük, de megvonták a szabadságukat. Az előadást épp a rendszerváltáskor mutatták be, és az idő Taub János rendezőt igazolta. A darab igazságai örökérvényűek.
Nagyon-nagyon sokat nevetnek a nézők, és ez azért is jó, mert azon tudnak nevetni, ami számukra ismerős, amitől szoronganak. És a végén azt tapasztaljuk, hogy minél hamarabb feloldódnak előadás közben, annál nagyobb a döbbenet a végén.
Striptease. Mrozsek darabja Gáspár Sándorral és Eperjes Károllyal ma este 7 órától a Comedium Színházban.
Reklám hangzott el.
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora.
Folytatjuk a beszélgetést a nevelőszülői hálózatról. Beszélgetőtársam Herzog Mária, szociológus Györfi Zsuzsa, az Országgyűlési Ombudsmani Hivatalának gyerekjogi szakreferense, és Tóth Katalin. Ott hagytuk abba, hogy abban a rendszerben, amit az utóbbi években kialakult, bár nagyon jó a kerete, vannak azért olyan hibapontok, ahogy én fogalmaztam, amelyek miatt talán félre is csúszhat a legjobb szándék is. Azért hogy kérdezzem meg azt Györfi Zsuzsától, hogy ugye ön elmondta, hogy a nevelőszülői hálózatot nem vizsgálták meg tüzetesen, mármint hogy az ombudsmani hivatal, de mégis milyen tapasztalatok és hírek jutnak el önökhöz, mert hogy azt gondolom, hogy abból is sok minden következik.
Rengeteg, és csatlakoznék Máriához ezzel a szakmai segítségadással, tehát ha a szakellátás átfogó jellegű vizsgálatánál, vagy a gyermekjóti alapellátás átfogó vizsgálatánál az ombudsmanok is mindig javasolják a szakmai megerősítést, a szupervíziót a szakembereknek, ugye egy hivatásos nevelőszülő is, gyermekvédelmi szakember már, mindig javasoljuk ezt. Ami hozzánk panasz eljut, ezen a területen a nevelőszülőktől érkező panasz.
Tehát inkább ők...
Inkább, és ezt most érdekes. Úgy számszerűen nem tudom megmondani, hogy a hivatásos vagy a hagyományos nevelőszülők, ahogy így visszagondolok az elmúlt évekre, elsősorban a hagyományos nevelőszülőktől érkeznek azok a panaszok, amik ők pontosan azt panaszolják, hogy elveszik tőlük a gyermeket valamiért. Mi ugye elsősorban iratokból dolgozunk, és a hatóságoktól, a gyermekvédelmi intézménytől bekért iratok alapján többnyire azt állapítjuk meg, hogy jogos a gyermek elvétele, mert a nevelőszülő vagy nem megengedett nevelési módszereket használt, akár bántalmazta a gyereket, akár ami miatt ez a műsor most el is indult, nem a gyerekre fordítja az ellátmányt, a nevelési díjat. Tehát ezekben az esetekben mindig jogos, hogyha a hatóság úgy dönt, hogy a gyerekgondozási helyét megválasztja, hogy például a kapcsolattartását, a vérszerinti szülővel való kapcsolattartását akadályozza a nevelőszülő. Tehát egyedi panaszoknál nálunk inkább a nevelőszülők jelennek meg.
Nyilvánvalóan az országgyűlési biztosok hivatalához elsősorban felnőttek fordulnak, ma még sajnos panasszal. A gyerekjogi bizottság tagjaként azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon meg kellene erősíteni Magyarországnak a gyerekek panaszmechanizmus lehetőségét. Tehát minden esélyt meg kéne a gyerekeknek teremteni arra, hogy ők különféle csatornákon eljuthassanak azokhoz a felnőttekhez, akiktől jogosan védelmet kaphatnak. Hiszen akár a nevelőszülői rendszerből, akár otthoni szülők, akár gyerekotthonban élő gyerekekről beszélünk, az rettentő sok kárt és nagyon sok fájdalmat okoz, hogy ezeknek a gyerekeknek a panaszai és a nagyon súlyos sérelmei azok a falakat nem tudják átlépni, hiszen, mint például abban a Békés-megyei ügyben is, amiről beszélni fogunk, azok, akiknek az lett volna a dolga, hogy a gyerekek panaszát tovább vigyék, meghallgassák, és nekik képviseletet nyújtsanak, azok a felnőttek mellé álltak, anélkül, hogy tudták volna, hogy kinek van igaza. Tóth Katalin?
Talán még egy dologra hívnám fel a figyelmet, ami talán egy picikét korábban hangzott el. Ugye gyakorta mondjuk azt, hogy a nevelőszülő nem bír a gyerekkel, vagy el kellett hozni a gyereket a nevelőszülőtől, de hogy mégiscsak ebben a képzési folyamatban születik egyfajta döntés, amely döntésben a leendő befogadó család és a befogadó családot képzők együttesen gondolkodnak arról, hogy vajon abban a családban milyen gyerek illene, az a család milyen gyereket tudna a lehető legoptimálisabban nevelni. És gyakorta tapasztaljuk azt, hogy akkor, amikor gyerek kihelyezésére kerül sor, hát az köszönő viszonyban nincs azzal a döntéssel, amit előzőleg meghoztak közösen.
De ez hogyan lehetséges?
Hát ez egy érdekes dolog. A befogadó családok a képzés befejezését követően várakoznak. Gyakorta nem olyan gyorsan történik a gyerek kihelyezése, miközben ők már nagyon várják, hogy gyereket nevelhessenek. És akkor felajánlanak mondjuk egy olyan lehetőséget, amiben ők ugyan nem gondolkodtak eddig, de már nagyon szeretnének.
És már mindenáron teljesen mindegy, csak igen, legyen már ott egy gyerek.
Igen, igen, hát igen, igen.
És ehhez képest azok a szakemberek, akiknek tudniuk kellene, hogy a gyereknek kell a lehető legmegfelelőbb családot választani, belemennek ezekbe a rossz kompromisszumokba. Egyébként egyáltalán kaphatnak-e segítséget? Ugye itt sokat beszélgetünk arról, hogy nagyon hiányzik egy láncem, de ha feltételezünk egy olyan nevelőszülőt, aki nem hagyja magát, mondjuk azt, hogy nem hagyja magát, fogalmazunk így, akkor hova mehet? Pszichológushoz, önkormányzathoz, tehát hol kérhet segítséget ahhoz, hogy ő jobban tudja működtetni azt, amit ő szeretne, de nem tud? Tehát hol van az a hatóság, szervezet? Egyáltalán van-e ilyen, Tóth Katalin?
Hát a nevelőszülői hálózatot működtető szervezetnek biztosítania kellene
ez
azokat
lenne,
a segítségeket,
igen,
amire a nevelőszülőnek szüksége van.
De ön most egy feltételes módot mondott, mi a valóság?
Hogy ez nem mindig így van. És én nem szeretném ezzel a hálózatot működtető szervezeteket sem minősíteni, mert hogy azt gondolom, hogy sok esetben a tanácsadásban dolgozó kollégák is iszonyúan le vannak terhelve. Ahogyan a nevelőszülő nem jut hozzá a segítséghez, úgy a nevelőszülő tanácsadó kollégák sem jutnak hozzá adott esetben a szupervízióhoz, az esetcsoporthoz, mert hogy erre nincsen anyagi keret.
És hát tegyük azt is hozzá, hogy hihetetlen mennyiségű családot látnak el ahhoz képest, amennyit egyébként a jogszabály és a szakmai szabály előírna. Tehát ugyanúgy, mint a gyerekjóléti szolgálatoknál, vagy családgondozók esetében, sokszorosát látják el annak, mint amennyi tisztességgel el lehet látni. Ilyen esetben ugye kétféle stratégia van. Valaki azt mondja, hogy ellátja a legproblémásabbakat, és reméli, hogy többinél nem lesz tragédia, vagy megpróbál valamilyen felületes szinten informálódni arról, hogy hogyan vannak, de ez éppen azokon az esetekben, amikor a legnagyobb szükség van a segítségre, borzasztó tragédiákhoz vezethet. Egyébként az ombudsmani hivatal minden vizsgálódásánál szokott javaslatokat tenni, tehát mindig, mikor megállapítanak tényszerűen dolgokat, akkor előremutató javaslatokat is szoktak tenni. Fogalmaztak-e meg a nevelőszülői hálózattal kapcsolatban bármi olyan javaslatod, ami előremutat?
Hát legutóbb itt a speciális ellátásos vizsgálatunknál volt, ez pontosan a speciális nevelőszülők képzésére, áttekintésére, a szakmai háttér megerősítésére javaslatunk. Sajnos általában mindenkori ombudsmani javaslatok azok nem azonnal teljesülnek. Sokszor évek múlva érünk el valamit, és nagyon-nagyon sokszor kell elmondanunk ugyanazt, mire az egy ha szükség van, akkor jogalkotásban megvalósul, és sajnos ritkább az, amikor azonnal azt mondják, hogy köszönjük szépen, elfogadjuk a javaslatot, és sokszor a javaslatunk gátja az az anyagi erőforrás.
Most ehhez két dolgot azért hadd tegyek hozzá. Az egyik, amit említett Zsuzsa, a speciális nevelőszülők képzés költség, illetve az anyagi erőforrásokra. Ugye az nagyon nagy baj Magyarországon, hogy amikor számolunk, akkor mindig csak aszerint számolunk, hogy annak az adott szervezetnek, akinek közvetlenül ki kell adni a pénzt, ez mennyibe kerül, és azt nem nézzük meg, hogy az egész nemzetgazdaság és a gyerekek sorsa szempontjából ez hová vezet. A speciális nevelőszülőnél ez nagyon jól látszik, hiszen hogyha én nem képezek egyébként ilyen drága nevelőszülőt, mert nyilván annak, hogy valaki speciális szükségletű gyereket ellásson, egy komolyabb képzési feltétele és jobb jövedelmezése is van, mert hiszen itt 24 órát kell ugye talpon lenni sokszor például, és nagyon sokféle kezelésre hordani a gyereket, és sokféle ellátást biztosítani,
De ha ezt összevetem azzal, hogy ennek a gyereknek a későbbi sorsa szempontjából rehabilitálható-e, be tudja-e fejezni az iskolát, munkába állítható, vagy pedig nagyon súlyos pszichiátriai, mentális betegségekkel küzdő, esetleg bűnelkövető gyerek lesz, vagy egyenesen mehet valami más intézménybe, mert hiszen nem fog tudni önmagába élni, akkor nyilvánvalóan ennek a költségei össze nem vethetők ezzel. De egy nagyon fontos dolgot szeretnék mondani, részben azért, hogy egy kicsit reklámozzam az ombudsmani hivatal egyik szerintem kiváló döntését. Ez ugye egy 13 hónapos Borsod megyében éhen halt kisgyerek kapcsán fogalmazódott meg, és azon ritka javaslatok egyike volt, amelyek azonnal fogalmatba mentek, és ez egy nagyon-nagyon alapvető dolog. A szakma legalább 15 éve kérte ezt, és nagyon örültünk annak, hogy az országgyűlési biztos hivatala ezt ugyanígy fontosnak tartotta. Arról volt ugyanis szó,